Tisztelt igazgató úr, kedves hallgatóság! Nagyon örülök neki, hogy itthon is tarthatunk egy rövid Reuchlin emléknapot, hiszen idén Németországban halála 500. évfordulójára emlékeznek. Köszönöm tehát a lehetőséget a szervezőknek. Ez már a második alkalom, hogy itthon Reuchlinról beszélhetek, és mind a kétszer, mint a Isten irodalomtudományhoz kötődő szakembereknek köszönhettem ezt. Erre majd kitérek, hogy ez miért lehet, és hogy mégis egy történész miért akar Reuchlinról beszélni. Mi mondani valójában a Reuchlinról, egy történésznek. A humanizmust én elsősorban politikai, tudománypolitikai programként értelmezem, és a humanista tudósok, valamint a korduló rendek 15. század végi, 16. század elejé jobb kodifikációban, és valamint világi uralkodók teológiai kérdésekben tett állásfoglalásai kapcsán játszott szerepe az, ami elsősorban foglalkoztat. És így került a látókörömbe Johannes Reuchlin is. Szinte csak a korszak specialistái ismerik a nevét, és mérik fel az ő jelentőségét. Nem lett olyan híres, mint kortársa Erasmus, vagy tanítványa Melanchthon. Neki saját jogán csak a szülővárosában, Pforzheimban emeltek szobrot, és valamiért legismertebb ábrázolása a Wormsi Luther emlékmű szoborcsoportjának egyik alakja lett. A mai esemény meghívójához is ezt az ábrázolást illesztettük. Ezen gondolkozva, mármint hogy mi lehet ennek az oka, Leszek Kovákovszki filozófus szavai jutottak eszembe. A hírnév, mint tudjuk, a legvágyottabb javak közé tartozik. Szomjazása mégsem tekinthető mindennapos dolognak. Bizonyos ókori filozófusok, híresek természetesen, különösen sztoikusok és epikurosz követői épp az ellenkező tanácsot adták. Ne akarjunk híresek lenni. Rejtőzz el a világ előtt, mondták. Örülj neki, ha ismeretlen vagy. A hírnév elkerülhetetlenül ritkaság, és csak keveseknek adatik meg. Amiből logikusan következik, hogy azoknak, akik hírnévről álmodnak, csak elenyésző töredéke éri el a célját, a többségnek sajnos csalódnia kell. Azt mondhatná valaki, egy verhetetlen boxbajnok lehet akár fél analfabéta, mégis világszerte híres, ugyanakkor egy nagy tudós, mondjuk az orvostudomány területéről, aki igazi jótevője az emberiségnek, csupán szűk körben ismert. Csak az nem világos, hogy ebben mi a rossz, és miért kellene a hírnevet olyan megérdemelt kitüntetésnek tekinteni, amely a kiemelkedő szellemi tevékenységért jár, és nem az atlétikai eredményekért vagy televíziós programok rátermett vezetéséért. Igen, sokan lettek úgy híresek, mint mondjuk Xanthippe, Teofango vagy Pilátus, hogy családi vagy más kapcsolat fűzte őket nagyon híres emberekhez. De mi rossz van ebben? Nem. Semmi értelme a hírnév igazságtalan elosztására panaszkodnunk, hisz a hírnév nem lehet a nemes lelkűség, a bölcsesség, a bátorság vagy bármiféle erény utalma. Bár ebben a körben lehet, hogy szükségtelen és triviális, ennyi sopánkodás után a mai alkalommal mégis röviden bemutatom Reuchlint és tevékenységét, beszélek majd a német humanizmus jellemzőiről, ismertetem Reuchlin művellen lefolytatott per kronológiáját és az eljárás közvetlen következményeit, majd elmondom, hogy jelenlegi ismereteink szerint milyen kapcsolata van Johannes Reuchlinnak és beletörténteknek és műveinek a magyar királysághoz, a hazai tudománytörténethez, köztörténethez és diplomáciához. Tehát most röviden mutatom Reuchlin életútját, pályáját. Édesapja a pforzheimi domonkos kolostor gondnoka volt, a helyi domonkosok által fenntartott latin iskola elvégzése után Reuchlin a Freiburgi Egyetemen kezdte meg tanulmányait. Ott aztán odáig jutott, hogy megismerkedett az udvarral, és nem sokkal később az ő gróf harmadik fiát nevelőként kísérhette Párizsba, ahol így ő maga is tanulhatott, majd Bázelben 1477-ben magiszteri fokozatot szerzett, és oktatott is, mégpedig retorikát. Egyik leghíresebb tanítványa Sebastian Brandt volt. Bázel után visszatért Párizsba, hogy folytassa a görög stúdiumait, majd Orléansban kánonjogot, Poitiersben világi jogot hallgatott, utóbbiből licenciátust is szerzett, ezt követően pedig tübingeni tanulmányok és oktatás után végül mindkét jog doktorává avatták. Bár rendkívül tehetséges volt és ígéretes akadémiai pálya előtt állt, a kolostori adminisztrátor fiának mégis az anyagi biztonságot, megélhetése kiépítését kellett választania. 1482-ben 5. szakállas Eberhard gróf szolgálatába állt, és a Württembergi udvarban, és feleségül vette a gazdag stuttgarti polgár és malom tulajdonos Hans Müller malom tulajdonos lánya.
Tényleg.
Miután első felesége valószínűleg Pestisben elhunyt, újra megnősült, és elvette a 30 évvel fiatalabb Anna Decker, aki Beatus Venanus szerint fiatal, csinos és nagyon gazdag volt. Rajtin második apósa, stuttgarti tanácsos és bíró volt, és anyós a családja szintén vezető szerepet töltött be Stuttgart városi életében. Mivel feleségem nem volt fivére, az öröklődő stuttgarti városi tanácsosi székben apósát Rajtin követte. A második házasságból született egy gyermekük is, aki azonban még csecsemő korában elhunyt. Rajtin Eckét Friednek és a grófi, majd hercegi szolgálatnak köszönhette, hogy szenvedélyére, a tudományos tevékenységre és kéziratok megvásárlására volt elég pénze. 1483-tól már a württembergi udvari bíróság 12 ülnökének egyike volt, és 5. Eberhard tanácsosa is lett, ezzel a tartomány legbefolyásosabb bírói közé került, a gróf bizalmasává vált, majd később 3. Frigyes császár köreibe is bekerült. A birodalom egyik legfontosabb diplomatája és jogásza lett. Rajtin már egyetemi éveiben megismerkedett az óvörög és héber nyelvvel, és ez sok pályatársához hasonlóan meghatározta későbbi sorsát. Az óvörög európai újratanulása, mint azt mindannyian tudjuk, hagyományosan Konstantinápoly elestéhez kötődik, ekkor sok bizánci tudós menekült a kontinensre, és lehet biztonságra egy-egy egyetem tanszékén. Az óvörög, héber, arámi és arab nyelvek párizsi, bolonyai, szalamankai és oxfordi egyetemeken történő oktatására már az 1311-12-ben ülésező Vienni zsinat is határozatot hozott, elsősorban Ramon Gull ferences hittérítő korábbi javaslatát elfogadva. Szent Ágoston és Szent Jeromos vitája tehát folytatódott, a 15. század végén pedig kijelenthetjük, fellángolt. Gull eszmei örökségét és törekvéseit elsőként Kasztíliában intézményesítették. 1580-ban, vagyis 10 évvel a Löweni Collegium Trilingue, és több mint 2 évtizeddel az első Ferenc francia király által 1530-ban életre hívott Collège Royal előtt. Ugyanis az Alkali Egyetemen már létrehoztak egy kollégiumot, ahol a 3 szent nyelvet oktatták. Jelentős változást azonban mégiscsak az Erasmus javaslatára 1517-ben létrehozott Löweni Collegium Trilingue hozott. Egy évvel a kollégium megalapítása előtt, 1516-ban ugyanis Bázelben megjelent Erasmus Novum Instrumentum című, az óvörög nyelvű új testamentumot és annak latin fordítását tartalmazó munkája, amelynek bevezetőjében Erasmus nem csupán a szentírás olvasására ösztönzött mindenkit, de teológiai nézeteit is kifejtette. Ezzel hatalmas felháborodást keltett ugyan, de egy év múlva mégis a teológia doktorai számára fenntartott Collegium Strictumba fogadták. Erasmus nem tudta volna megjelentetni munkáját Rajtin segítsége nélkül, aki a legteljesebb elérhető példányok egyikét, a Codex Rajtinianusnak is nevezett kéziratot 1488-ban a bázeli domonkosoktól barátja Jakob Sprengel domonkos provinciális közbenjárásával élete végéig kölcsön kapta, és Erasmus rendelkezésére bocsátotta. Ezen a dián a megkönnyebbült domonkos könyvtáros bejegyzését olvashatják, aztán visszakerült hozzájuk. Német területen Johannes Rajtin amellett, hogy szenvedélyesen gyűjtötte nem csak az ógörög, hanem a héber kéziratokat is, a szó szoros értelmében is iskolateremtő volt. Ugyanis, ahogy már utaltam rá, Szakálos Eberhard Württemberg grófja őt bízta meg, hogy egy Rómába induló küldöttség élén meggyőzze a pápát a Tübingeni Egyetem megalapításának szükségességéről és hasznáról. Egyik leveléből tudjuk, hogy firenzei professzoroknak is írt, hogy német diákok ógörögöt és latin tanulhassanak az ottani egyetemen. Ógörög tudásáról talán a legismertebb anekdotát az itáliai évei során Marsilio Ficino és Poggio Bracciolini mellett őt is tanító Ioannis Agrilopulosnak köszönhetjük. Eszerint, amikor a görög tudós egyik óráján Rajtin próbát kiállva helyes kiejtéssel olvasta és jól fordította a Thukydidészt, tanára felkiáltott. A mi számüzetésünkkel Görögország áfevült az alkokat. Rajtin bázeli évei alatt megismerkedett Antonikos Kontoblakasszal, aki ógörög nyelvre oktatta és bíztatta, hogy ő is tanítson ógörögöt és irodalmat az egyetemen. Rajtin a kérést orleáni és poetjéi tartózkodása alatt maradéktalanul teljesítette, és tanítványai számára görög nyelvtankönyvet is írt 1478-ban. Valamint megjelent társalgási kézikönyve, a nagy népszerűségre szertett Kollokvia gréka is 1489-ben. Görög kiejtéssel kapcsolatos elképzelését kortársai, mint ezt mindenki tudja, Rajtin Jánosnak nevezték az Erasmiánussal szemben. Itt fontosnak tartom megemlíteni, hogy Erasmus ugyan 1519-ben írt egy traktátust a görög kiejtésről, de ebben nem említette meg Reuchlint. Reuchlin halála után azonban az 1528-ban megjelent De recta graecique serbonis pronunciatione című írásában egy medve és egy oroszlán közti beszélgetés formájában kigunyolta a hollandok, skótok, németek és franciák latin és görög kiejtését, Reuchlin kiejtés javaslatát pedig birka végetésként írta le. Az 1502-ben alapított Wittenbergi Egyetemre Reuchlin rokonát és tanítványát, Philipp Melanchtont ajánlotta maga helyett az ógörög nyelv oktatására. A Héber pedig 1518-tól másik tanítványa, Johannes Bösenstein tanította. Élete utolsó éveiben, 1520 márciusától Reuchlin az Ingolstadti és a Tübingeni Egyetemen oktatott héber, görög és latin nyelvet és kultúrát, így a három szent nyelv tanítása eszményének szűke pátriájában ugyan és élete végén, de maga is megtestesítőjévé tudott válni. Ahogy azt említettem, Reuchlin diplomata is volt. Eberhard gróf megbízottjaként és Württemberg tartomány képviseletében 1486-ban a későbbi első Mikse császár német királyá koronázásán is részt vett, és az eseményről részletes német nyelvű beszámolót küldött az urának. Ha már a nyelvhasználatot említettük, fontos megemlékeznünk arról, hogy Reuchlin a grófnak is igyekezett betekintést adni a tudományokba, és meg akarta ismertetni fontos szövegekkel. Így például Demosthenész beszédeit fordította le neki, majd pedig Lukianos a halottak párbeszédeiből a 12. számot is megfogalmazásában sváb-német nyelvre ültette, amelyben Nagy Sándor, Hannibal és Scipio vitatkoznak azon, melyikük a legelőkelő. Mind a két szöveggel politikai célja volt természetesen. Míg az elsővel a birodalom francia fenyegetettségére akarta figyelmeztetni a grófot, és a Worms birodalmi gyűlés előtt készült el a munkával, ahová egyébként nem vitte magával Reuchlint, és ezért ő nagyon sértve érezte magát. A másodikkal Eberhard hercegi rangra emelése után, mintha karikírozni akarta volna, hogy a túlvilágon mennyit érnek a rangok és a címek. Csak hogy betekintést adjunk a herceggel és a fogadtatással szembeni aggodalmaiba, amiből talán Eberhard műveltségére is következtethetünk, idézzük, hogy hogyan szabadkozik Reuchlin szöveg rövidsége miatt az ajánlásban. Hercegi kenyelmetek dicsőítésére és mulattatására éppen egy német nyelvre ültettem, amelynek során semmit nem tettem hozzá és hagytam el belőle, hanem megmaradtam pontosan a jelentésénél. Hercegi kegyelmeteket kérem, a szöveget szerint terjedelme miatt ne hagyja figyelmen kívül, pont, mint ahogyan a drága köveknél is rendszerint a kisebbeket választják a nagyobbak helyett. Miközben ellátta ülnöki és tanácsosi teendőit, egyre magasabbra jutott a ranglétrán. 1492-ben már Linzben, a harmadik Frigyes császár udvarában járt követségben, és személyesen meg is ismerkedett az uralkodóval, akinek jóváhagyásával udvari orvosától tanult héberül. Igazi diplomata lett, és a császár még abban az évben birodalmi nemesi rangra emelte. 37 éves korára az alacsony származású tehetséges jogász igazi karriert futott be, és töretlenül haladt előre. Eberhard halála után azonban az utód, második Eberhard, ellehetetlenítette, és el kellett menekülnie a württembergi udvarból. Barátja Johann von Dalberg, wormsi püspök, pfalci kancellár, hívására Heidelbergbe ment, ahol két évig a pfalci választófejedelem vette pártfogásába, és megtette tanácsadójává a gyermekei nevelőjévé. Heidelbergi évei alatt csatlakozott a Konrád Celtis által megszervezett Sodalitas Literaria Arenánához, és a tagságnak héber és ógörög nyelveket oktatott. Celtis tudományszervező tevékenysége egész Közép-Európára hatott, és ő volt az, aki egyértelműen megfogalmazta a nyomtatás feltalálása és a német vagy északi humanizmus fejlődése közötti összefüggést, és mint Marco Heiles vizsgálatai a modernkor eszközeivel bizonyították, ebben igaza volt. És itt érkeztünk el ahhoz a ponthoz, amikor beismerő vallomást kell tennem. A Celtis által Reuchlinról írt ódával kapcsolatban a mai esemény absztraktjában hatásvadász módon elhallgattam azt az információt, hogy egy alkalmi költeményről van szó, amely akkor keletkezett, amikor Reuchlin a Sodalitasba belépett. Éppen ezért nyilvánvaló és szükségszerű, hogy Celtis a birodalom határain belül remélt hatását kiemelve lelkendezett róla. Igaz, később sem szánt neki szerepet a Bécsből kiinduló szerveződésben, hiszen ez saját érdekszférája volt, és talán Reuchlin sem szívesen vett volna részt egy tudományszervező munkában. Ezt egyébként korábban sem tette és tehette, véleményem szerint azért, mert az első rangú német és magyar humanisták csak harmadik Frigyes és Mátyás halálát követően találkozhattak és működhettek együtt. Korábban ezt nem tehették meg, jól lehet érdeklődtek egymás munkái iránt. Erre egy példa Bernhard Adelmann von Adelmannsfelden Reutlinghoz írt levele 1490. novemberéből. Ebben egyebek mellett Lorenzo Valla és Niccolò della Valle Homérosz fordításáról ír, és megemlíti, hogy állítólag Janus Pannonius Metrumon fordította le a teljes Homérosz életművet, és tekintette Janus hírnevére, ha Reutlinnal hozzájuthatnának ehhez a szöveghez, az minden bizonnyal jobban elnyerni a tetszésüket, mint Valla vagy della Valle fordítása. Ezt az adatot egyébként Huszti József is említi Janus monográfiájában. Reutlin a Heidelbergben kényszerűen eltöltött két éve elteltével visszatért Württembergbe, ahol meghívták a Schwab Szövetség legfőbb bírói közé, mely testületet harmadik Frigyes utasítására hozták létre, a Schwab rendek összefogására. Reutlin 1502 és 1513 között a szövetségben a württembergi herceg küldöttjeként bíráskodott, a tartomány igazságszolgáltatás egyik legbefolyásosabb szereplőjévé vált, amellett munkái birodalom szerte ismerté és elismertétették. 1510-ben első Miksa, Johann Pfefferkorn javaslatának kivizsgálására parancslevélben egy bizottságot jelölt ki. A testület tagjainak az alábbi kérdéseket kellett megválaszolniuk. A keresztények ellen írták-e könyveiket a zsidók? Gyalázzák-e Jézust, Máriát, az apostolokat, valamint a keresztényeket és a keresztény rendet? A könyvek tévesek, helyteleneket, illetve ezek a könyvek-e az okai annak, hogy a zsidók kitartanak hitük mellett, és nem lesznek keresztények ki? Reutlin 6 rövid pontban válaszolt, majd szakvéleményében ezeket fejtette ki alaposabban. Először is. A zsidók a Szent Római Birodalom alatt valói. Másodszor. Ügyeik császári jogkörben kell, hogy maradjanak. Harmadszor. A császári, királyi és tartományi jog is szabályozza a magántulajdon védelmét, és a könyvek is magántulajdonokat képezik. Negyedszer. A régi szokásokat szintén védi a jog. Ötödször, az előző pontból következően, a zsidóknak iskoláikat és zsinagógáikat is meg kell tartaniuk. Végül, a héber vallási könyveket eddig, mint későbbi defenzió munkájában szintén hangsúlyozza, 1400 év alatt sem egyházi, sem világi jog nem kárhoztatta és ítélte el. Ő volt a bizottsági tagok közül az egyetlen, aki nem javasolta a héber nyelvű könyvek elkobzását, megsemmisítését, hanem azok vizsgálatát tartotta elő szükségesnek. Már harmadik Frigyes is összegyűjtette olykor-olykor a héber könyveket egy-egy városban, amelyeket aztán tulajdonosaik, ahogy egyik parancslevélében írja, jó pénzért visszavásároltak. Íme egy példa 1490-ből Erfurtból. Ezek azonban mindig időszakos, hogy említem, és mindig egy-egy városra vonatkozó parancsok voltak. Miksa rendelkezése a szakvélemények készhez vétele után az egész birodalomra vonatkozott, és az eljárás végrehajtására a Mainzi érsek mellé kijelölte az előbb említett keresztény hitre tért Johann Pfefferkornt, aki már 1509-ben megkereste az ötlettel. Mindez jogelőzmény nélküli volt. Reutlin fenti érvelésével, és mert a zsidókat lévében az addig értéksemleges jogi fogalmat alkalmazva koncivésznek, polgártársaknak nevezte, a felvilágosodás történészei és filozófusai, valamint a 20. századi zsidó historiográfia képviselőinek értelmezésében a vallási tolerancia első képviselőinek egyikévé lépett elő. Ezt a definíciót természetesen el kell vetnünk, és ő maga is tiltakozott ellene, de a későbbi korok koncepciójával eltérő okokból ugyan nem illet bele. Ma sem mindig bele, de úgy tűnik, kell egy hűs. A bizottsági szakvélemények ugyan titkosak voltak, de Reutlinét a Mainzi érsek ügyküzgó titkára kiszivárogtatta, Johann Pfefferkorn pedig felhasználta, hogy az uralkodói parancs végrehajtását előmozdítsa. Végül Reutlin, miután Pfefferkorn első bunyirata Handspiegel címmel megjelent, kénytelen volt kiadni magyarázattal ellátott szakvéleményét, a Handspiegel címmel. Most tekintsük át röviden a per kronológiáját. Tehát, ahogy említettem, 1590-ben Pfefferkorn felkereste az ötletével első Miksát. 1510-ben Miksa kijelölte a bizottságot. 1511-ben Reutlin kivételével a bizottság minden tagja, és most elmondom, hogy kik voltak a bizottság tagjai, a Kölni, Mainzi, az Erfurt és a Heidelberg Egyetemek teológiai karainak képviselői, Jakob Hochstraten, kölni domonkos főinkvizitor, és Viktor von Kárben zsidó hitről áttért kölni katolikus lelkész, a könyvek megsemmisítése mellett foglalt állást. Azban a forrásokban egy zsidó könyvek megsemmisítése ellen foglalt állást, rajta az egyetlen, aki héber nyelvű könyvek megnevezést használ a szakvéleményében, a későbbi vita során már ő is zsidó könyveknek nevezi ezeket a szöveget. 1512-ben első Miksa Rajtli minden művének árusítását megtiltotta az egész birodalomban, ez később még fontos lett, és a domonkos rend is beszállt a pamflet hálóba, de fontos hangsúlyozni, hogy nem azon a színvonalon és nem olyan nyelvezettel, ahogy Ulrich von Mutten és társai tették. Ennek a beavatkozásnak Rajtli a legkevésbé sem örült, mármint hogy a humanista körök beavatkozásának, ugyan annak sem, ahogy Luther Resolut Sinis című művében párhuzamot vont a vele szembeni ügyek és Rajtli műve elleni eljárás között. Az ügyek több száron zajlottak, bíróságon, a pamfletháborúban, levelekben, az uralkodói és főúri udvarokban, valamint a domonkos és ferencesen központokban. Az Augenspiegel ellen folytatott jogi eljárásban, bár kétszer, tehát a birodalom határain belül Speyerben és Wormsban Rajtli számára kedvező ítélet született, az ügy végül Rómába került a pápai kúria elé, és ha rápillantunk erre a diára, amiből kevés dolog látszik, akkor talán érthető lesz, hogy miért beszéltem korábban, tehát hogy miért fontos az, hogy megtiltják Rajtli műveinek az árusítását, amit az előbb mondtam abban a parancslevélben. Azt szerettem volna megmutatni, hogy az egész vita ciklikusan zajlik. Látjuk, hogy Rajtli először megír egy német nyelvű levelet, amit egy névtelen főúr kérdezi, hogy miért élnek a zsidók ilyen nyomorúságban, először a lévő válaszol rá, aztán Pfefferkorn megjelenteti még a vitától függetlenül Judenspiegel című művét, és aztán folytatódik az egészet, 1509-től indul el maga a per és a vita, és az látszik, hogy egy-egy személyé, tehát Pfefferkorn, aztán Rajtli, aztán bekapcsolódik Arnold von Tongen, a kölni teológiai fakultás professzora, aztán megint Rajtli válaszol, aztán megint Pfefferkorn, és így telnek el, ezt a ciklikusságot szerettem volna ezzel a diával megmutatni, hogy nem rögtön válaszolnak, hanem valamikor éveket gondolkoznak azon, hogy mit is feleljenek egy-egy írásra. Rajtli egyébként a leveleiben rendszeresen lamentál ezen, hogy mit ezzel a nyelvezettel ő, mint tudós, mit is kezdjen, és hogy válaszoljon egyáltalán. Tehát, ahogy mondtam, nem örült Huttenék beavatkozásának, és ezen a dián annak is látszania kell, legalábbis el szeretném mondani, hogy a nyomdászok számára ez a per, ez egy nagy piacot jelentett a röplapokkal és egyéb anyagokkal együtt, amiket itt nem soroltam föl, főleg a déli területeken, de ezt majd mindjárt kifejtem. A per végül 1520-ban ért véget, Rajtli szilenciumra ítélték, műveit betiltották, és még a per költséget is neki kellett fizetnie. Két év múlva, 1522-ben magányosan és keserűen halt meg, csak az volt a igaza, ahogy említettem, hogy utolsó két évében nyugodtan taníthatott. A pernek egyébként eddig három portás értelmezését határozta meg a kutatás. Az első szerint a kezdeti fázisban egy zsidó vallás ellenes kampányként értelmezhető, amelyet Pfefferkorn népszerűsített, elsősorban személyes motivációja miatt. Ehhez kapcsolódóan Rajtli zsidóknak kedvező, akkori szóval judaizáló szereplőként jelent meg, mely állítást saját maga Defenzió című munkájában így cáfolta. Annyiban kedvezek a zsidóknak, hogy ne legyenek kiszolgáltatva a jogtalanságnak, és maguk se kövessenek el jogtalanságot. Mindez egy természetes életközösség és emberi szemléletmód szerint megfelelőnek tűnt számomra, amely eljárás következtében egy ember, még ha bűnös is, a jogrendből nem löknek, közösítenek ki, hanem eljárnak vele szemben. A jogtalanság ugyanis szörnyűség, amely sútba vett minden emberséget. Azok, akik szégyenletes kapcsiságból vagy gyűlöletes gőkből követik el, áldász fenevadakként nem különböznek lényegükben a vadállatoktól, legyenek zsidók vagy keresztények, vagy hogy ezeket nevezzem meg először, keresztények, zsidók. Ez tehát egy helyes és kötelességmutató formája az előnyben részesítésnek, ha valaki a bűn gyűlöli, nem az embert. Bűnpártoló vagyok, amint lennem kell, ahogy helyes. Mint Szent Pál, Szent Jeromos, Akvinai, Szent Tamás, a pápák, a császárok, mint minden képzett és legkeresztényebb jogtudós. Nem az egyház ellen, hanem az egyházért, minthogy az igazságosság és az egyház javára léptem fel, hogy megnyerjem testvéreinket, akiket, ha mértékkel is, szeretnünk kell, mint önmagunkat. Ők is Krisztus juhai, értük is meghalt Krisztus. Tudom, hogy ellenfeleimet megharagította, hogy a zsidókat polgártársaimként jellemeztem. Most azt akartam, hogy még jobban tomboljanak a raktól, és szétpukkadjanak, amiért azt mondom, hogy a zsidók testvéreink. Többek között, most nem idézek több szövegrészt tőle, ezért tartom tévesnek azt az értelmezést, mai modern értelmezést, amely azt mondja, hogy Rajtin a tolerancia előfutára, ugyanis világosan olvashatjuk, vagy hallhattuk, hogy provokált, elsősorban provokált ezzel a megnevezéssel. A koncivésszel még nem, de azzal, amikor testvéreknek nevezi a zsidókat, azzal már úgy értelmi. Ez volt az első értelmezés. A második egykorú megállapítás szerint Rajtin szakvéleménye a humanista skolasztikus antagonizmus rendszerében helyezhető el. A harmadik kortárs magyarázat szerint Rajtin judaizáló humanista előreformátor volt, ha úgy tetszik Luther előfutára, de ez már a korszakban is mesterkét értelmezésnek számított, és a források is világossá tették, hogy az. Ennek az elgondolásnak egyik legfontosabb alapja Philip Melanchthon 1552-ben megjelent orációja volt, amelyben Rajtint az új tanok pártfogójaként ábrázolta. Nos, szerintem így kerülhetett Rajtin a Wormsi emlékműre, jól lehet mindvégig az új tanokkal szemben a katolikus egyház tanításai mellett foglalt állást. Kutatásaim során ezt a három értelmezést kiegészítettem, és az eljárást a Domonkos és Ferences rendek közötti rivalizálás keretében írtam le. Rajtin legjelentősebb védői, a harcos, de mégis névtelenségbe burkolózó Huttent és körét leszámítva, a Ferences rendhez köthetők, amely ekkor a domonkosok riválisa. Azoké a domonkosoké, akik a 13. századtól kezdve előjoguknak tekintették a Talmud és más héber források keresztény magyarázatát, és akiknek a zsidó misszió maradt az egyik fő tevékenységük. Mert míg a ferencesek a törökökkel szembeni keresztes hadjáratok segítésében és a megkódított területeken folytatott missziós tevékenységükkel új feladatot tudtak találni, a meggyengült domonkosok számára a 15. század vége egy válságot jelentett. Most röviden, ahogy mondtam, beszélnék a humanizmusról, és ezeket az eredményeket, amiket ez a Marco Hayles nevű irodalomtörténész 2010-ben publikált, és lehet, hogy sokak számára ismerős, de Rajtin tevékenysége nagyon jól látható, és jól szemlélteti, ezeket mutatnám be. Azt tudjuk, hogy a német és az itáliai humanizmus között számos kapcsolódás. Itt még egy, bocsánat, egy röplapot szeretnénk megmutatni. Bal oldalon áll Rajtin, középen áll Pfefferkorn, és jobb oldalon láthatjuk Jakob Hochstratent, akit már említettem, a kölni domonkos főinkvizitor. És érdekes, hogy most nem hoztam be a vizuális terror példáit, amik a vita során Rajtin és Pfefferkorn között kialakult vita során keletkeznek ebben az időszakban, de hogy Pfefferkorn annak ellenére, hogy felvette a kereszténységet, látszik a sáfránysárga kör a ruháján, jobb oldalon. Tehát ebben az időszakban valahogy nehezebb volt letenni ezt a vallást, és ezt éreztették is, és érzékeltették is az ábrázolásokban. Tehát most térjünk rá akkor röviden a humanizmus sajátosságáról. Egyértelmű, hogy a német humanizmus leírásakor az Alpok az nem elsősorban földrajzi határt jelöl. Az egyik fontos különbség az itáliai és a német humanizmus között, hogy a német humanisták magasabb szintű teológiai, mint jogi képzést kaptak. Emellett az is lényeges, hogy míg Itáliában a humanizmus a városokban, a polgárság körében fejlődött ki, addig német területeken kevés olyan urbanizált terület volt, ami fejlettségében megközelítette volna az itáliai városokat, városállamokat. Míg Itáliában a reneszánsz kultúrának volt egy egyértelmű városi polgári sajátossága, a német-római birodalomban, bár a császári és fejedelmi udvarok is jelentősek voltak, mégis az egyetemek artész fakultásai jelentették az új kulturális áramlatok főszintereit. Ezzel összefüggésben a skolasztikus tudományos álláspont elutasítása a 16. század második feléig nem zajlott nagy lendülettel. Freiburgban, Ingolstadtban, ahová egyébként az alapítási ünnepségre Mátyás is küldött követet, és a rajtunk 6-6-os közreműködésével létrehozott Tübingeni Egyetemen mindkét bölcseleti út, vagyis a Via Antiqua és a Via Nova is jelen volt, a humanista megközelítés nem szorította ki a skolasztikus magyarázatokat. Mindhárom említett új egyetem fizetést biztosított a humanista professzoroknak, ami jelentős eltérés volt a többi intézményhez képest, ahol a professzorok a hallgatók által befizetett díjakra voltak utalva. Mit jelentett ez a régi és az új út, ez az egész vita? Ugye ezt tudjuk, hogy a kezdetei a 14. századig nyúlnak vissza, a pelagianizmushoz kapcsolódnak, és aztán a humanizmus, tehát a 15. században Lorenzo Valla kezdte el újra tárgyalni ezt a régi és új ellentétpár értelmezési lehetőségeit teológusokra vonatkoztatva, és azt írta, hogy a régi teológusok olyanok voltak, mint bizonyos méhek, akik távoli rétekre is elrebdestek, hogy a legédesebb mézet és viaszt csodálatos mesterséggel összegyűjtsék. A mostaniak azonban leginkább hangyákhoz hasonlóak, akik a legutóbb lopásból emelt magvakat rejtek helyükre dugják el. De én, ami engem illet, nem csak szívesebben szeretnék méh, mint hangya lenni, de sőt, inkább szeretnék a méhek királya alatt katonáskodni, mint a hangyák hadseregét vezetni. Ebben a körben ez az idézet ez biztos, hogy ismer. A kérdésről Reichlin is értekezett, tehát a régi és új teológusok, a jó teológusok és a rossz teológusok kérdéséről, és noha ő csak a környi domonkosokra vonatkoztatva fejtette ki kritikáját, bárhogy is igyekezett hangsúlyozni, hogy ezt nem minden kortárs teológusra érti, amit ír, mondani valóját nem sikerült kellőképpen tálalnia, és ebben a vallai rendszerben helyezték el a kortársak és az utókor is. Tehát a második számú kortárs értelmezésbe illesztették be legtöbben és legtöbbször ezt a vitát. Az is egy különbség, hogy az itáliai és a német egyetemek között, hogy mármint az újonnan létrejött egyetemek között, hogy az alapító okirataikban nem nációnész, nem nemzetek, hanem ezek az utak, ezek a bölcseleti utak voltak beírva. A kölni egyetemi továbbra is a Via Antiqua bázisa maradt, az Erfurti a Via Modernáé, de például a Tübingeniben mind a kettő ott szerepelt. És fontos volt még patriotizmus is, Reichlinnak is nagyon fontos volt. Tehát összefoglalva a német humanizmus nem egy bizonyos társadalmi csoport mozgalma volt, hanem inkább intézményi és földrajzi jelenség. És most nézzük meg ezeket a vizsgálatokat. Az nem annyira nagy baj, hogyha nem látszanak a számok, mert csak az arányok fontosak. A német nyelvű nyomtatványokat láthatjuk 1471 előtt, összesen 31 darab volt. Tehát hiába látványosak ezek a százalékos arányok, összesen 31 kézirat szerepel ezen a térképen. Egyébként ez a német irodalom történész, akit említettem, természetesen ezt a nemzetközi nagy inkunábum adatbázist használta fel az ISTC-t a vizsgálatai elvégzésére és térképrevetítéséhez. Tehát ez a 71 előtti állapot, aztán 71 és 80 között ez a szám megugrik, 460 kézirat szerepel a térképen, és látszik a területi elosztás, nagyon jól szerintem északon csak egy-két város az, ami jelentősebb. 1490-re, 81 és 90 között a német nyelvű nyomtatványok száma, ez bocsánat, hogy megírtam rá a diára, 1078-ra emelkedik, tehát több mint a duplájára, majd pedig 1500-ig 1720-ra. És én egymás mellé tettem őket, és látszik szerintem jól, hogy alakul a területi eloszlásuk százalékos arányokat. Tehát szerintem ez az irodalom történész nagyon jó módszert választott erre a vizsgálatra, és leveleztem vele, és megkérdeztem, hogy a jogkönyvek, tehát a ekkoriban megjelenő népnyelvű jogkönyvek vizsgálatára, amikben előfordulhatnak ezek a kéziratok, mit tud tanácsolni arra, és alkalmazható-e ez a módszer, de azt mondta, hogy ezt nem tudja, meg hogy szerinte inkább nem, úgyhogy én most csak örülök ennek, hogy ő ezt kitalálta, és meg szerettem volna mutatni. Itt nem csak a mennyiségi növekedés figyelhető meg, hanem látható területi elterjedtség megváltozása, és joggal vetődik fel, hogy ami németül jelent meg, az nem szükségszerűen kötődik valamilyen klasszikus autorhoz, vagy nem a fordítása, de ez az irodalom történész ennek is utána nézett, és az látszik, hogy 1501 előtt így néz ki az átfedés, és aztán később 500-ig, meg már nem. És arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a második térképen, a jobboldali térképen, ez a Tüzingen, Reutlingen kör, Pforzheim látszik, és Stuttgart, ezek elsősorban Reutling és tanítványai tevékenységének köszönhető, hogy ott a klasszikus szövegek és a német fordítások is előfordulnak. És most térjünk rá, szerintem ideje, Reutling magyar vonatkozású, vagy Reutling összefüggésbe hozható adatoknak a bemutatására. Az első ilyen, azt már említettem, ez a János fordítás, amit szerettem volna mutatni. A másik, hogy Reutling rokona Philipp Melanchthon nevelő, hogy állítólag Reutling Philipp Melanchthon nevelőjéül a Pforzheimi latin iskolában tanító Johannes Ungert küldte el Rettenbe. A német kutatók szerint Unger nem volt magyar, de Borzsák István nyitva hagyja ezt a kérdést, és hát én is vele értek egyet. Ugyanis Melanchthon 1553. május 8-án Dávid Kruteuszhoz írt levelében Johannes Ungarusnak nevezte saját tanárát. Hungarusnak, bocsánat. Tehát, hogyha mondjuk Reutling Lioni nyomdászát, Petrus Hungaruszt elfogadjuk magyarként, és Bártvai Péterrel azonosították, akkor talán nem lehet kizárni, hogy ez a tanár is magyar lehetett. A városnak egyébként nem ez lenne az egyetlen magyar kapcsolat a korszakban, mármint Pforzheimnak, hiszen tudjuk, hogy Simon Grinneus, a későbbi budai rektor is itt tanult ebben a latin iskolában, tehát ez egy olyan központ volt, ahonnan aztán érkeztek keletre, kelet felé értelmiségiek, akik szerepet is vállaltak ilyen-olyan helyszíneken és eseményekben. Na, ennél sokkal konkrétabb adat, és egy történész számára hogy mondjam, kézzelfoghatóbb alatt, Johannes Fuchsmagen levele Johannes Reutlinghoz 1493. február 28-án Linzből. Ebben elmeséli, mármint Fuchsmagen, hogy harmadik Frigyes, aki majd csak augusztusban fog meghalni, egy nappal korábban levelet kapott második Ulászló magyar királytól. Ebben a magyar uralkodó részletesen beszámolt arról, hogy Alibég, aki elfoglalta Szentlő várát, Erdélyt fosztogatta, és pedig pont akkor, amikor nem volt hivatalban még az új vajda, csak Teleddi István alvajda. A törökök a Vöröstorony szoroson keresztül akartak 15 ezer emberrel, levél szerint, és a zsákmánnyal visszavonulni, de Isten megsegítette őket, a keresztényeket, és Teleddi István alvajda vezetésével, a szászokkal és széket csapatokkal egyesülve az első völgykatlant és a szurdokot is lezárták, a visszavonuló törököket beszorították, lemészárolták, a törökök által zsákmányolt javakat visszajutották, és minden foglyulejtett keresztény biztonságba helyeztek, szabadon engedtek. Fuchsmagen hangsúlyozta, hogy a magyar király kérte, hogy Frigyes császár higgyen neki, mert ez valóban itt történt. Második Ulászló nem csak harmadik Frigyesnek, hanem hatodik Sándor pápának is jelentette erről a győzelemről március 1-én. Az utóbbi adatról Makai Dezső 1895-ben a Turul hasábjain megjelent, a Teleddi család levéltárát bemutató közleményéből tudott a kutatás, de a császárnak tett jelentés tényét csak Fuchsmagen levelőből, vagyis most ismerheti majd meg kutatás. Második Ulászló és tanácsa minden bizonnyal eltúlozta ezt a keresztény sikert, de nagyon fontos volt ezt közvetíteni, mert támogatást akart szerezni, és harmadik Frigyes és Miksa német király is próbáltak európai összefogást kezdeményezni. Erről is találtam egy adatot, amiben összeírják a várható, bevonható hadak létszámát, illetve hogy melyik birodalomból mennyi anyagi segítségre lehet számítani, és milyen követek menjenek ezek a birodalomból. A hírek szerint a törökök ugyanis, tehát azért kellett közvetíteni a második Ulászlónak ezt a hatalmas keresztény sikert, mert a törökök Buda megtámadására készültek, legalábbis ezek a hírek terjedtek korabeli Európában, és ezért kellett neki nagyon jól kommunikálnia, még az ilyen apró, nem biztos, hogy 15 ezer fő fölött aratott győzelmet is, és ismétlem a Reutlinghoz intézett levél egy közvetett adat arra, hogy nem csak a pápának, hanem a császárnak is jelentett. Csak közvetett kapcsolódik Reutlinghoz, de ahogy említette, de Petrus Niger keresztény hitvetét teológus, domokos szerzetes volt az első, akinek héber nyelvű munkáit német területeken, ugyan latin betűkkel, nyomtatásban megjelenítették. Ő a Budai Studium Generale teológus professzora volt, aki Mátyás hívására érkezett hazánkba. Szintén közvetett alap, hogy a Reuchlin mellé álló csekély számú teológus egyike volt, a ferences Georgius Benignus, akit itthon elsősorban a magyarországi születési Nicolaus de Mirabilibusszal folytatott firenzei hitvitájáról ismerünk, amelyből tudjuk Benignus került ki győztesen. Az én számomra egy közvetlen adat, vagyis én így értelmezem, hogy első Miksa a per kellős közepén, és ez fontos hangsúlyozni, hogy nem végig volt következetes az álláspontja, tehát néha Reuchlin mellé állt, néha próbálta tompítani az ellentéteket. Tehát első Miksa 1511. december 13-án a kőszegi Lézernem zsidó lányának kérésére maga jár közben a városi tanácsnál, és elrendeli, hogy Lézer lefoglalt könyveit a lánya visszakaphassa. Tehát lefoglalták a Héber könyveket. És ez ugyanakkor történik, amikor mindenhol máshol is lefoglalják. Ez az egyetlen direkt adat, amit magyar területről ismerünk. Szintén fontos vonatkozás, hogy a müncheni sorok néven ismert nyelven még egy olyan kódexben maradt fenn, amelynek alapjául Reuchlin könyvei szolgálhattak. Az 1515 körül keletkezett eddig ismert legkorábbi románi nyelven méket is tartalmazó kódexet. Johannes von Gráfin Bencés szerzetes másolta be abba a kódexbe, amelynek szkriptora, vagyis ő maga, a bajorországi Ebersbergi monostorból származik, és Reuchlinnal hosszú ideig kapcsolatban állt, tanítványa és könyvtárának használója is volt. A magyar nyelvű sorokat ismeri a kutatás, és ez egy nyelvmester részeként maradtak meg ezek a sorok részben. Tehát amin a románi nyelvű van, az ugyanannak a része, ami ugyanott van a magyar. Végezetül én összegyűjtöttem a Reuchlin műveiből a hazai könyvtárakban felelhető, vagy egykor felelhető művet listáját, de ezt nem hoztam el. Egyrészt azért, mert itt is szeretnénk majd tanácsot kérni, hogy honnan lehet összeszedni őket, hogy pontosan az összes meglegyen. Majd elmondom, hogy hol találtam eddig. Érdekes lenne látni, hogy melyik a legnépszerűbb művei. Eddig az látszik, hogy a nyelvtankönyvei, tehát meg a De Arte Kabbalisztika a legismertebb műve. Tehát nem a perhez és nem a vitához kapcsolódó művei terjedtek el Magyarországon, hanem valóban használták a munkáit a Magyar Királyság területén. Összefoglalásul elmondható, hogy bár életében Reuchlin közvetlen kapcsolata nehezen ragadható meg a hazai humanistákkal, egyháziakkal vagy diplomatákkal, amennyit említettem szerintem a harmadik Frigyes és Mátyás viszonyának, illetve a humanista érdekkörök kijelölésének, és nem utolsó sorban a majd egy évtizedig tartó pernek volt köszönhető, amely egyébként Reuchlinnak minden erejét felemésztette. A későbbiekben műveit itt is ismertek és használták, és ő is tájékozódott a magyar ügyekről. A bemutatott adatok meglátásom szerint ennek ellenére, hogy nehezen megragadható a közvetlen kapcsolat, mégis arra engednek következtetni, hogy nem kizárt további információ felbukkanása, amelyekkel csak tovább élesedhet ez a kép. Annak pedig, hogy Reuchlinról és jelentőségéről a német határokon túl is tudnak, remélem, hogy a mai alkalom is bizonyítéka volt. És még egy mondatot szeretnék mondani, hogy egy történész miért kell, hogy beszéljen Reuchlinról. A hazai történettudományban az eszmetörténet nehezen nyer teret. Ez másképp volt korábbi időszakokban, de az én mesterem, akit nem ismertem soha személyesen, Eckhard Ferenc, jogtörténész, akinek az egyik fontos jelmondata volt, amit mindig a tanára vagy a tanítványainak mondott, hogy több szellemtörténetet az eszmetörténetben. És ezt germanistaként is tudom, vagy megpróbálom jól érteni, és történészként is próbálom alkalmazni. És köszönöm szépen a figyelmet.